Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 187. énekünket énekeljük, a 187. dicséretünket, ami így kezdődik, e húsvét ünnepében, örvendjünk keresztjének. Énekeljük a 347. ének első, második és ötödik versét. A 347. énekünk első, második és ötödik versét. Első verse így kezdődik. Jézus ki a sírban valál, általad megholt a halál. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk ezen a húsvét másnapon is. Téged, aki föltámadtál a halálból. Meghaltál a kereszten üdvösségünkért, de tested rothadást nem látott, hanem ugyanabban a testben, melyben föltámadtál, melyben meghaltál, föltámadtál, azt megdicsőítve. Köszönjük te néked, hogy mennybe vitettél és ülsz az Atya Istennek jobbján ebben a dicsőséges feltámadott testben. Köszönjük néked, hogy miközben ott vagy, érettünk könyörögsz. És köszönjük, hogy miközben ott vagy, szent lelked által, hogy énekeltük és a szívünkben élhetsz. És egészen közel lehetsz hozzánk. Köszönjük te néked, hogy te általad, lelked által élhetünk új életet ezen a földön. Köszönjük te néked, hogy lelked által lehetünk élő személyek. Köszönjük te néked azt, hogy ha egyszer meghalunk, akkor tudjuk, hogy a halálunknál is nagyobb vagy, és föltámasztasz majd egykor, és magadhoz vonsz bennünket új dicsőséges testben. Köszönjük néked, hogy a te dicsőséges feltámadásod, a mi dicsőséges feltámadásunknak is bizonyos záloga, biztosítéka. Áldunk téged ezért a drága tanításért, drága üzenetért, amit nekünk adtál. Köszönjük, Úr Jézusunk, hogy most várhatjuk a te szavadat. Ígéd által szólíts meg ma is bennünket. Add, hogy meghalljuk, megértsük a te szavadat, és hittel tudjuk a szívünkbe zárni. Szeretnénk ma is előtted örvendezni, és téged magasztalni egy gyülekezet közösségében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét János evangéliumának 20. részéből, a 19. verstől a 23. versig. Tehát János evangéliumának 20. részében, a 19. verstől a 23. versig ezt olvassuk. Leülve hallgassátok meg az ige részt. Mikor azért estve vala azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megáll a középen, és mondta nékik, békesség néktek. És ezt mondván megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat. Ismét mondta azért nekik Jézus, békesség nektek, amiként engem küldött vala az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nékik, vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Kedves testvéreim, 1939-ben halt meg egy angol költő, Yeatsnek nevezték, aki sok szép verset írt. Az egyik versében van ez a két sor, a centrum gyönge, minden szétröpül, a világ csupa zűr kívül belül. Ő az ateizmus viharának az előszerét érezte, és megértette, hogy mi lesz ebből. Mi ugyanabban a viharban, az ateizmusnak a viharában már alaposan benne élünk. És tapasztaljuk, hogy a világ csupa zűr kívül és belül. Bent, a lelkekben, és kívül az emberek közötti térben. Az ateizmussal elvesztettük a megfelelően erős központot, ami maga körül rendben tartaná, helyén tartaná a gondolatokat, az életeket, a közösségeket, a társadalmat vagy a kultúrát. Valóra váltak egy másik, még korábban élt, ugyancsak angol költőnek, John Donnak a szavai, aki azt mondta, minden darabokban, minden szertefoszlott, minden csak töredék, semmi sem önmaga. Hát egy ilyen Istent megtagadó, előle és tőle elzárkózó központját vesztett világban, ahol minden egyre kaotikusabb és egyre kaotikusabb, és az embereken úrrá lesz valami félelemérzés, valami szorongás,
Nagy jelentősége van annak, testvéreim, amit a húsvéti történetben olvasunk. Hogy tudnélik, a meghalt és feltámadott Jézus, a bezárkózott, félelmes, szívű, szorongó, tanítványi kör közepére állt, és békességet kíván nekik. Lássátok ezt, hogy Jézus a középre áll. Odaáll. A meghalt és feltámadott odaáll a középre. A meghalt, aki bizonyságot tett a bűnösök iránti mélységes szeretetéről, és aki feltámadt, bizonyságot téve az ő számunkra elképzelhetetlen hatalmáról és erejéről, fogja magát, és odaáll a középre. Elfoglalja azt a helyet, mert az a hely őt illeti. Nem kérdezi a tanítványokat, hogy megengedik-e neki, hogy elfoglalja, egyszerűen odaáll. Nem a tanítványai közé vegyül, nem a körükön kívülre, az előszobába, vagy a mellékhelyiségbe, hanem a központba áll. Azt a helyet foglalja el, ami őt és egyedül őt illeti meg. Kedves testvérek, Jézus ma is a középre akar állni. A középre, nem is csak akar állni, oda is áll. Ott is van. Arra a helyre, ami őt megilleti. És arra a helyre, amit mi szeretünk elfoglalni helyette. Akár harsányan, van, aki harsányan szeret a középre állni és központba kerülni, van, aki olyan visszahúzódóan, olyan szentül, de akkor is a középre szeretne állni. De nem lehet odaállni. Az ember nem a középpontba való. Az nem az ő helye. Az Jézus helye. És Jézus kiszorítja az embert a középpontból. Nem engedő, hogy ő legyen a központban. Nem engedő, hogy én legyek a központban. Ő akar lenni a központban. Ez a mi számunkra, testvérek, azt jelenti, hogy az ige kerül a központba. Mert az ige Jézus. Jézus az ige. Amikor ott a tanítványaik között a középre állt, akkor az ige állt a középre. És ma is Jézus nem a maga feltámadott dicsőséges személyében állít meg köztünk, vagy más templomokban a középen, hanem az ige által. Ezt meg kell értenünk, testvérek, mert Jézus nincs az ige nélkül, és az ige sincs Jézus nélkül. Jézus az ige. Az ige. A logosz. Ő az ige által áll a központba. Látjátok már, a református templomnak az egész elrendezése ilyen centrális elrendezésű. Az új templomot, ha lesz, azt is ilyen centrálisan gondoltuk elhelyezni. Ez a mi templomunk jelenleg nem annyira centrális elhelyezésű. A centrális az, amikor körülüljük az úrasztalát és a szószéket. A látható ige, a sákramentális ige és a hirdetett ige a szószéken. Az ige kell, hogy a középen álljon, a református templomban is. Ő foglalja el a helyet. De az ige nem valami, hanem valaki. Az ige hirdetés a református istentiszteletben központi szerepet tölt be, mert az Isten igéjének a hirdetése, mondják a hitvallásaink, maga Isten igéje. Ha tisztán hirdetetik a Szentírás, akkor maga Jézus áll a középen. Jézus a középen akar állni. Az Isten tiszteletünkön középen akar állni a... Hol is még? Nézzünk néhány dolgot. Középre akar állni, testvérek, először is az ünneplésünknek a vonatkozásában. Az ünneplésünk középpontjába akar kerülni Jézus. Egyszerűen az ember, tényleg tegnap is utaltam rá, akik itt voltak, hallották, de tudjátok is magatoktól is, hogy húsvétkor minden egyéb bekerül a központba, csak Jézus nem. Az úgy általában az emberek életébe. Sok mindent lehetne itt sorolni, hogy mi, hogy, mi, merre, mit. Hallgatom a rádiót, semmi. Tévét nézem, semmi. Jézus, mintha nem is létezne. A tavasz, a természet, a nem tudom micsoda, mindenről szó van, népszokásokról meg. Csak Jézusról nincs. Tehát Jézus, testvéreim, az ünneplésünknek, a húsvét ünneplés, a karácsony ünneplés, a pünkösd ünneplés, az összes keresztény ünneplésünknek a középpontjában akar állni. Egyszerűen Persze nem is csodálja az ember, hogy sokan nem Jézus központúan élik meg ezeket az ünnepeket, hiszen számukra Jézus nem élő személy. Nem élő személy, sőt nem létező személy. Ezeket az embereket erről, hogy Jézus mégiscsak létezik és él, erről nem lehet meggyőzni. Emberi erővel nem lehet meggyőzni. Nekik is arra van szükségük, mint amire nekünk is, nekem is, hogy maga Jézus győzzünk meg arról, hogy ő létezik, hogy ő van és él. És ha ő meggyőz az igéje által, a lelke által, testvérek, akkor hiszem, hogy ő van, és hiszem, hogy ő él. És nekem és talán nektek sem, nem kell bizonygatni már azt, hogy ő feltámadt és él. És azt sem, hogy van. Nem kell bizonygatni. Mert titeket ő maga győzött meg arról, hogy ő van, és él, és feltámadt. És boldogok azok, testvérek, akik ezt átélték, úgy, mint a tanítványok is, akiket maga Jézus győzött meg azzal, hogy ő létezik, és ő feltámadva, dicsőséges testben van. Ő maga győz meg, testvérek, és tőlünk ezt a bizonyosságot, hogy Jézus él, ezt nem lehet elszedni. Nem lehet emberi elővel ezt kiverni belőlünk, nem lehet különböző filozófiai érvekkel sem megcáfolni ezt. Ahogy nem lehet valakinek megadni ezt a bizonyosságot, úgy akinek már Jézus megadta, attól meg nem lehet elszedni. És akiknek Jézusa van, akiknek élő, feltámadt Jézusa van, ez egy nagy csoda, egy nagy boldogság, és ezek az emberek, ezek természetszerűleg, hogy így mondjam, már majdnem, hogy automatikusan Jézust ünneplik húsvétkor is, meg pünköstkor is, meg karácsonykor is. Az ünneplésünk középpontjában, akár a szívünkben, akár a családunkban, akár a gyülekezetünkben, ami élő és feltámadt Jézusunk áll a központban, és őt ünnepeljük. És itt, testvérek, talán még egy dologra hadd hívja fel a figyelmeteket, mert ez is egy olyan különös dolog. Mi az Úr Jézust élő, feltámadott, valóban feltámadott személykért ünnepeljük ilyenkor. Sok ember számára ez a feltámadott Jézus, ez csak egy jelkép. Egy üres jelkép, egy szimbólum. Tulajdonképpen azt mondják ezek az emberek, és ezzel megint mindenfelé találkoztam az újságokban, a különböző internetes oldalakon, hogy tulajdonképpen ez a húsvét a megújulás ünnepe. A megújulás ünnepe. Ünnepeljük, hogy a tél halálából a természet föltámad. Tulajdonképpen ez történik körülöttünk, és ennek a természeti megújulásnak, a természetnek a halálból való föltámadásának a szimbóluma Jézus feltámadása a halálból. Aztán, tehát csak valami jelkép, valami szimbóluma Jézus feltámadása, a valóság az, hogy a természetet ünnepeljük, ami kibomlik a halálból és most föltámad. Ez valóságos. Jézus feltámadása az csak olyan jelképes dolog. Az csak olyan jelképes dolog. Jelképezi az is a természet megújulását. Vagy egy ilyen köszöntőt küldött nekem valaki, teljesen jó szándékúan, és nem is akarom egyáltalán bántani érte, nem tehet róla. Ebben a húsvéti köszöntőben pedig arról volt szó, hogy húsvét az emberben bizonyos örömteli érzések feltámadásának az ünnepe. Hogy meghal bennünk a mosoly, az életöröm, a szeretet, a szép álmok, a szép emlékek a tél sötétségében, és aztán eljön végre ez a húsvét, amikor kibomlik a természet, és azzal együtt valami új érzelmek is kisarjadnak az emberbe. Jönnek ezek a szép emlékek, a szép álmok, a derű, a mosoly, a boldogság, újra erőt vesznek az emberen, föl, mint egy hanvaikból újra föltámadnak ezek a pozitív érzések. Ez a valóság, és ez szimbolizálja Jézus feltámadása, ami nem valóságos. Akkor találkoztam egy másik dologgal is. Azt mondja, hogy az ember lelke mélyén vannak pozitív tulajdonságok, amelyek ott szunnyadnak, mint például az ártatlanság, a jóság, a becsületesség, az igazmondás, ilyenek ott szunnyadnak len. És amikor eljön a feltámadás időpontja, akkor ezek a belső pozitív tulajdonságaink életre kelnek. Tulajdonképpen húsvétkor is az ember pozitív tulajdonságainak az életre keléséről van szó, és csak ezeket szimbolizálja, jelképezi Jézus föltámadása. A valóság az az, hogy végre ilyenkor, nem tudni miért, egy varázsütése, vagy nem tudom, föltámadnak az emberben ezek a pozitívumok. Vagy, és ezzel is lehet találkozni, Magyarország feltámadása. Magyarország most a halálba van, de egy varázsütésre Magyarország is feltámadhat, mint ahogy Jézus is ugye feltámad. Az nem valóságos, egyelőre Magyarország feltámadása se az, de valóságossá lehet. Hiszen Jézus is feltámad, a jelkép igazat mond, Magyarország is feltámadhat. Halott poraiból, vagy hamvaiból. Testvérek, ezekben a dolgokban, ezekben az elképzelésekben közös, hogy Jézusnak a feltámadását nem veszik történeti ténynek, hanem csak egy jelképnek, egy szimbólumnak, egy eszmének. Mi nem így ünnepeljük, testvérek. Én legalábbis nem, de úgy gondolom, hogy ti sem. Számunkra az Úr Jézus feltámadása valóságos történelmi tény. Az a Jézus, akit véresen leszedtek a keresztfáról, és lemostak, letisztogattak valamennyire, és begöngyöltek mindenféle illatos szerekkel a lepedőbe, és betették a sírba, az a Jézus 3 nap múlva ott valami csoda folytán föltámadt a halálból. Összehajtogatta szépen a lepedőket, amiben bele volt burkolva, és kijött a sírból, és a sírszájáról elhengerült a nagy kő. Kijött a sírból, dicsőséges testben, ugyan ő, akit előbb megfeszítettek és meghalt. Ez számunkra nem valami jelkép, hanem ez egy történelmi tény. Minden egyéb, egyébként nagyon jó lenne, ha Magyarország is feltámadna a halálból, ezáltal a Jézus által lehetséges. Nagyon jó lenne, hogyha a bennünk valahol elrejtve ott lévő pozitív tulajdonságok is tényleg föltámadnának, de az is csak Jézus által lehetséges. Meg ha pozitív érzelmeink is lennének, de az is csak Jézus által lehetséges. És még a természet megújulása is csak Jézus által lehetséges, mert ő az, aki ezt újra és újra megadja a természetnek. Mi ezt a Jézust ünnepeljük. Az ünneplésünk középpontjában nem egy eszme, vagy egy szép szimbólum áll, hanem az élő Jézus. De őneki kell, testvérek, nem csak az ünneplésünknek, hanem a hitünknek középpontjában is állnia. A hitünknek, ami keresztény hitünknek a középpontjában nem valami személytelen szimbólum, vagy eszme, vagy idea áll, hanem Jézus. Jézus Krisztus. Számunkra ilyen értelemben Jézus nem egy régente élt ember, akinek a tetemei ugye valahol elporlattak, de valami különös oknál fogva mégis jelképpé vált, hanem újra mondom, dicsőséges testben föltámadt élő végtelen személy, ami megváltó, aki egyúttal a Szent Háromság Isten második személye. Ő áll a mi hitünk középpontjában, rá irányul a mi bizalmunk, a mi szeretetünk. Hozzá ragaszkodunk. El kell gondolkozni azon, hogy a mi hitünknek egyébként tényleg kiáll a középpontjában. Jézus állott a középpontjában, a meghalt és feltámadott, az értem meghalt, és az engem üdvözítő Jézus. Ha bármi vagy bárki állott Jézus helyett, akkor még nem vagyunk igazi keresztjének, testvérek. Mert az igazi keresztjéneknek Jézus áll a hitük középpontjában. Emlékeztek, hogy az egyik előkészítő alkalmon beszéltem a vakon született emberről, akit Jézus meggyógyított. Mit kérdez tőle Jézus, amikor újra találkozik vele? Hiszel-e te az ember fiában? Hiszel-e benne? Ki az Uram, hogy higgyek? Én, aki veled beszélek. Hiszek, Uram, és imádá őt. Itt van a keresztény hitnek a lényege. Jézusra, a meghalt és feltámadott Jézusra irányul, testvérek. Erre a személyre, akiről itt szó van. Mit mondanak a filippibeli börtönőrnek Pál apostolék? Mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te és egy te házad népe is. Higgy az Úr Jézusban. És utána magához veszi őket a börtönőr, és hirdették neki a Krisztust. Kezdtek neki Jézusról beszélni, aki meghalt érte, aki föltámadt érte, aki él, és akinek ők a követei és bizonyságai ebben a világban. És az az ember hit keresztjénnél lett, mert hit Jézusban, nem az apostolokban hit, nem pusztán abban, amit mondtak, hanem azon keresztül, amit mondtak, hittek ebben az élő személyben, Jézusban. Azt hiszem, értitek ezt, és remélem, hogy értitek, hogy Jézusban hinni, ez a hitünknek a centruma, a központja, a szíve. Ő kell, hogy álljon a hitünk középpontjába, ami meghalt és feltámadott. Megtartunk, üdvözítünk. Akik hisznek pedig ő benne, azoknak a jellemzője mindig ugyanaz. Az ilyen emberek mindig imádják Jézust. Tudják imádni Jézust. Hit és imádat összetartozik. Hitáltal imádjuk Jézust. Nem a hitünknek, testvéreim, a középpontjában nem mi magunk állunk, nem a pénzünk áll, nem ez, nem az, nem az egyház, nem a pápa, nem a nem tudom kicsoda. Jézus áll a központjában. És itt megint egy érdekes dologra szeretnélek azért így emlékeztetni titeket. Tudnélik, ez nagyon fontos, hogy Jézus a hitünknek a középpontjában áll. Nem a tapasztalatunk középpontjában áll Jézus. Próbálom ezt megmagyarázni egy picit. Ilyenkor, húsvétkor, különösképpen is a római katolikus felekezetben gyakori, hogy az emberekkel megpróbálják beleképzeltetni magukat Jézus helyébe. Éljék át Jézussal, hogy Jézus mit élt át. Jézussal megpróbálnak egy hit nélküli kapcsolatot valahogy indukálni, valahogy létrehozni az emberek között. Nézzétek ezeket a passiójátékokat. Valahogy átélni a dolgokat, beleélni magunkat Jézus helyébe. Van, aki még fölvállalja ezt a szerepet is, hogy keresztre feszítik valamilyen jelképes módon. Vinni a keresztet. Nézd a stációkat a körmenetbe. Éld bele magad Jézus helyébe. Éld át vele az eseményeket. Éld át. Nem a hitem van a hangsúly, testvérek. Azon átélésen van a hangsúly, a megtapasztaláson. És ez belejött, testvérek, sajnos a protestáns kereszténységbe is. A hitet pedig nem szabad kizárnunk. Egyáltalán nem szabad, és az átélés pedig nem szabad törekednünk. Nem az a célunk. Nekünk nem átélni kell a Jézust. Nem megtapasztalni a Jézust. Egyedül egy lehetőségünk van, testvérek, amit ő nyitva adott nekünk ebbe az időszakba. Az, hogy higgyünk ő benne. A hitet hagyta vissza, és ezt az utat hagyta magához. Semmi mást. Nagyon szimpatikusnak tűnik ez, hogy Jézussal egybeolvadni. Egyé válni, nem hitáltal, átélni valahogy a vele való egységünket. De ez már elvezet minket egy teljesen hamis misztikába. Nem csak a katolikus misztikába egyébként, hanem a keleti misztikákba, ahol az istenséggel való egység átélésére törekszenek az emberek. A hit már ott nincs jelen, nem kell a hit. Az értelem se kell, az érzelmek se kellenek, átélés kell, identitás, misztikát kell valahogy átélni. Testvérek, ez a Bibliától és az egész kereszténységtől, a biblikus kereszténységtől idegen. Nem szabad erre törekednünk. Tévútra megyünk, hogyha... Van, aki annyira bele tudja magát, hogy így mondjam, élni a Jézussal való azonosulásába, mint például a Pió atya, akinek megjelennek a Jézus stigmái a testén. Nem azok jelennek meg egyébként, ez egy pszichikai dolog, nem vált ő egyé Jézussal egyáltalán. De ez a legszélsőségesebb eset, amikor valaki nem a hitáltal akar Jézussal kapcsolatban, hanem bele akar olvadni Jézusba, annyira, hogy megjelennek rajta Jézusnak a sebei. Testvérek, nem el. Szó sincs ilyenről. A Biblia semmiféle ilyen utat nekünk nem javasol, és nem ez a cél. Jézus a hitünk középpontjába akar állni. A hitünk középpontjába. Nem beszélve arról egyébként, hogyha ilyen emberek megjelennek valahol, egyébként Assisi Ferenc is ilyen volt, aki rajta voltak Jézus stigmái, ilyen volt Pió atya is, ezeket az embereket utána szentként kezdik tisztelni. Majdnem, mint egy Jézus reinkarnációt kezdik őket venni. Mintha Jézus bennük újra ott lenne. Nem, testvérek, ez... Nem a mi útunk. Egy egész ortodoxiára jellemző ugyanez. Nem a mi útunk. Jézus a hitünk középpontjában akar állni. A harmadik dolog, testvérek, hogy ő álljon a mi életünknek a középpontjába, hitáltal. Nekünk, testvérek, nem csak az ünneplésünk meg a hitünk, hanem az életünk középpontjában áll hitáltal Jézus. Azáltal, hogy a Bibliára, mint a szavára hallgatunk, és igyekszünk követni az abban kinyilatkoztatott akaratát. Hitáltal tapasztaljuk meg, hogy az életünknek például szükséges erőt megadja nekünk. Valahogyan az ő igéjébe híve erőt kapunk tőle, az erőtlenségben. Valahogyan, amikor tanácstalanok vagyunk, kihez mennénk tanácsért? Ugyanúgy, mint hogy erőtlenségünkbe erőért hozzámegyünk, tanácstalanságunkba tanácsért Jézushoz megyünk, és tanácsot kapunk tőle az igében, az ige által. Eligazít bennünket, elvezetget bennünket az életünk rögös útjain, vagy a sziklás zátonyok között, mint hogy a jó hajós elvezeti a hajóját. Ő elvezeti az életünket, hogy ne fussunk zátonyra. Amikor vigasztalanok vagyunk, mert sokszor vagyunk vigasztalanok, kihez mehetünk vigasztalásért? Jézushoz mehetünk. Imádságba hozzáfordulunk, és az ige által vigasztal minket. És vigasztalást veszünk hitáltal az igén keresztül. Szeretetre van szükségünk? Nem sorolom ezeket a dolgokat. A hétköznapi életünkben szükségünk van ezekre a dolgokra. Kiben találjuk meg ezeket? Egymásban? Az egyházban? Ha nem tudom kiben? Nem, testvérek, Jézusba találjuk meg. Ezért ő áll az életünknek is a középpontjába. Amikor jön szembe velünk a halál, akkor a halállal szemben nézni félünk, remegünk ettől. De kibe kapaszkodhatnánk ott is, mint Jézusba? Jézusba, aki megbátorítja a szívünket a halállal szemben is. És megerősít bennünket még ezzel szembenézni, és azzal, hogy azt mondja, én várlak a túlsó oldalon. És én jövök hozzá tulajdonképpen a halálban is, és hozzám jössz majd, és velem leszel örökké. Elveszi a halál rettentését is Jézus. Annak a félelemnek, a halál félelemnek a rettentését, amelyik egyébként mindig velünk él, minden hétköznapunkban ott van. És hol előttör, hol sikerül valahogy elnyomni magunkba, de ott van, ott bujkál, testvérek. Ő álljon az életünknek a középpontjába, testvérek, mert oda akar állni. És végül, testvéreim, még egyet hadd mondjak, ez nem szerepel a vázlatba, de mikor készültem még a vázlat elküldése után, akkor még ez elém jött, hogy Jézus akar állni a közösségünknek a középpontjában is. Nem kerülheti el a figyelmünket alapigénkkel kapcsolatban, hogy Jézus hova megy? A tanítványi kör közepére áll. Az első gyülekezetnek, a keresztény gyülekezetnek a középpontjába. Ez igen csodálatos dolog, és az apostoli hitvallásban is van egy ilyen kitétel az egyházzal, a keresztény egyházzal kapcsolatban mondjuk, hogy keresztjén, hiszek egy keresztjén anyaszent egyházat. Miért mondjuk, hogy keresztjén? Azért, mert az egyház az keresztjén, Krisztus központú egyházat hiszek. Krisztus központú egyházat hiszek. Jézus az ige által ott áll a közösség középpontjában mind a mai napig. Akkor jó egy gyülekezet, egy közösség, ha ige központú, Jézus központú. Mert akkor abban a gyülekezetben ott van Jézus, aki harmóniát ad nekünk, aki békességet, salomot ad nekünk, ugye, ahogy mondják a zsidók, rendet teremt közöttünk. Jézus nélkül egy közösség, hát olyan, mint egy fej nélküli test, vagy egy szív nélküli test. Ez egy halott dolog. Az egy halott dolog. Sajnos a kereszténységünk, a reformátusságunk, a közösség életünk legalapvetőbb hiányossága nem Jézus, nem az ige áll a középpontjába. Értitek? Ez borzasztó. És manapság pont egy olyan kereszténységet látunk kibontakozni, amelybe az ember kerül a központba, a lelkész kerül a központba, a sztár kerül a központba, az emberek kerülnek a központba. Mindig az emberekről van szó. Az emberek érzései, vágyai, igényei, szükségletei, amiket nekünk ki kell elégíteni. Nem, testvérek. Nem lehet népközpontú, nem lehet kultúraközpontú, ami nagyon sokszor megkísért pont minket, reformátusokat, hogy a népünket, a kultúránkat állítjuk a középpontban. Nem lehet, testvérek. Nem lehet világközpontú, nem lehet pszichológia központú a kereszténység, a közösségünk. Mindig csak Jézus központú lehet, testvérek, különben az egész megbüdösödik, hogy így mondjam, már feleslegessé válik, sőt ártalmassá válik. Ártalmassá válik, semmire nem jó, mint hogy kidobják. Mint hogy kidobják. Jézus a közösség középpontjába áll. És ha valaki nincs ott mondjuk egy közösségben, amiben az ige áll a központban, akkor kimarad a Jézussal való találkozásból is. Nem feltétlenül, de kimaradhat. Emlékeztek, hogy itt először ki nem volt ott? Tamás nem volt ott. Kimaradt a Jézussal való találkozásban, és még ott hittő Jézusban, meg mint csak éppen a feltámadott, úgy nem állt előtte kristálytisztán. Nem volt ott. Jézusnak az irgalma, hogy őt is ott a közösségbe, egyébként újra a közösségbe látogatta meg őt. A közösségünknek, nekünk is, a miénknek is, Krisztus központúnak, ige központúnak kell lenni. Olyan csodálatos testvéreim ezeken így elgondolkoznom és elgondolkoznunk, hogy Jézus ugye innen indultunk el, hogy jön, és egyszerűen elfoglalja a központi helyet. Ez őt illeti. Ez az ő helye. Bocsánat, ide nem ülhet senki más. Az ünnep középpontjában, a hitünk közé, az életünk közé, a közösségünk középpontjában nem lehet más. Csak ami meghalt és feltámadott üdvözítünk. Egyszerűen, ha ő oda jön, akkor oda tud jönni, ez is olyan bátorító, minden bezárt ajtón keresztül. Ugye itt is az történt, be voltak zárkózva. Rettegtek. Rettegtek, féltek, hogy majd a zsidók jönnek, azt, ahogy a mestert elintézték, úgy minket is elintéznek majd. Féltek, szorongtak. De Jézus fogja, és oda megy közéjük. Nincs bezárt ajtó, nincs akadály előtte. Ha ő a középpontba akar állni, akkor oda fog állni. És meg fogod szólalni, hogy ti drága, félelmes, szorongásokkal terhelt emberkék, hát békesség néktek, adja a békességét. Ha középre kerül, akárhol, adja a békességét, a harmóniáját, a rendjét. Nem úgy adom én, ahogy a világ adja, én így az igém által adom, és amikor hitáltal veszitek az igét, megkapjátok az én rendemet, az én békességemet, az én harmóniámat. Olyan jó testvérek, hogy megkaphatjuk és átélhetjük ugyanezt a békességet a Jézussal való, hitáltal való találkozásban, mint amit a tanítványok megkaptak. Nem utolsó sorban ez a középpont, aztán ezzel hadd zárjam most le. Ez a középpont, miután békességet ad nekik, egy nagy feladatot bízott rájuk. Ezzel végződik ez a történet. Ugye misszióra küldi őket. Menjetek ki a világba. És tegyetek rólam bizonyságot. Ott állok mellettetek. Úgyhogy ha ti mondotok valamit, az az én szavam lesz. Ha valakinek megbocsátjátok a bűneit, meg van bocsátva. És ha valakinek megtartjátok, megmarad annak. Mert én azonosítom magam veletek. És a ti bizonyságtételetek az én szavaim lesznek, az én bizonyságtételem lesz. Ez csodálatos, testvérek, hogy ilyen módon megerősíti, felbátorítja ezeket a félelmes szívű tanítványokat, akik ezek után nem csoda, hogy pünkösdöt megvárják, még de aztán a Szentlélek által még inkább megbátorítva mennek, és mindenkinek Jézusról beszélnek, és őt állítják a központba. Akiknek a szívében, hitében, életében, közösségében, ünneplésének a középpontjába áll Jézus, az kimegy a világba, és ott is Jézus nyomja a középpontba. Ott is. Az újságba, a tévébe, a rádióba, a munkahelyén, mindenhol Jézus nyomja, a családjába. Állandóan Jézust akarja a középpontba tenni. Ez a misszió. Jézus középpontba áll. A meghalt és feltámadottnak, aki által üdvösségünk lehet. Itt a Földön is, és odát is. Ki által boldogok lehetünk. Ki által harmóniánk lehet. Jöjjetek és locsolkodások, tojások, nyuszikák és finom ételek mellett és családi együttlétek mellett ünnepeljük a középpontot. Ünnepeljük az Úr Jézust. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy a szívünkben és közösségünkben elfoglaltad már a központot. És kérünk, hogyha nem vagy ott, Urunk, foglald el újra. Nem akarjuk a helyedet elfoglalni, és nem akarunk senki mást a te helyedre engedni. Szeretnénk Krisztus központú emberek lenni. Szeretnénk Krisztus központú közösség lenni. Kérünk, hogy igéd által ami maga a lélek, és ami maga, te magad vagy. Te állj mindig a középpontban. Kívánj nekünk, Urunk, ma is békességet. Hadd halljuk a te szádból azt a harmóniát, azt a rendet, kívánó szót, ami megteremti azt, amit jelent. Segíts, hogy a te szavad nyomán a szívünkben, az életünkben, közösségünkben valóban harmónia, rend és békesség lehessen. És kérünk, hogy segíts meghallani a küldő szót is, ahogy kiküldesz minket ebbe a szorongó, félelmes szívű világba, az ateizmus viharába, azért, hogy téged állítsunk a középpontba. Adj nekünk ehhez, Uram, újra és újra erőt. Adj ehhez nekünk újra és újra szeretetet, bátorságot, türelmet. Segíts, hogy szavainkkal, életünkkel egyértelműen téged dicsőítsünk és rád mutassunk. Köszönjük néked, hogy ma is odaállsz az ünneplésünknek, a hitünknek, az életünknek, a közösségünknek a középpontjába. Légy áldott, megváltó, üdvözítő Urunk, világ Ura, felmagasztaltatott Krisztusunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus megállt köztük a középen, és ezt mondta, békesség nektek. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, szeretettel várjuk az Úr asztalához. Hirdetem azt, hogy jövő héten, vasárnap házaspári kör lesz, Seprenyi István testvérünkéknél lesz, a Melinda utca 5 szám alatti Túlszegeden. A házaspárokat jövő vasárnap 4-re szeretettel várják Istvánék. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy megérkezett az elmúlt hétvégén a templom építési engedélye, tehát ez most már építhetnénk, ha lehetne. Reméljük, hogy majd lehet. Az engedély már megvan. Örüljünk neki, és adjunk hálát Istennek. Egészen rövid idő alatt érkezett meg, tekintettel arra, hogy másfél hónapja adtuk be körülbelül. Úgyhogy ez egy elég gyors intézkedés volt. Hála legyen érte Istennek. Zöld utat kaptunk, aztán reméljük, hogy az Úr tovább vezet bennünket ezen az úton. Hirdetem még a testvéreknek, hogy ma az istentisztelet után, illetve dél körül elkészül a bogrács. Gyülekezeti ebédünk lesz, aki szeretne itt maradni, vagy szeretne részt venni, nyugodtan maradjon, vagy jöjjön vissza. Mindenkit szeretettel várunk. Most lezárva istentiszteletünknek ezt az első részét, készülve az úrvacsorosztásra, 350. énekünknek az első versét énekeljük el. 350. énekünk első versét, feltámadta mi életünk, víga méltó énekelnünk.